Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Nem más, mint Horváth Gábor a Népszava főszerkesztő helyettese, külpolitikai újságíró, és amerikázunk már, nem is tudom, de nagyon izgalmas lett. Tehát sok rosszat mondhatunk az amerikai, mostani amerikai politikáról, Egyesült Államok politikájáról, de unalmas, azt nem állíthatjuk. Éppen azt beszéltük ide befele jövet, hogy hát most kiegyenítődtek az esélyek. Én, aki nem értek a témához, és te, aki kiváló szakértője vagy, ugyanolyan eséllyel tippeljük meg, hogy holnap reggel a felébredt, frissen felkelt Donald Trump éppen miből léptetik az országot, vagy kirevet ki vámot, vagy mit talál ki.
Szia, jó reggelt! Valóban nem unatkozunk, de azért ezt november óta tudjuk, hogy ez ilyen lesz. És ilyen is lett. De azért mondanék egy valamit rögtön bevezetésnek, ugye most kapkodjuk a fejünket, hogy úristen, mi minden történik. Mióta Donald Trump lett az elnök másodjára, azóta az Egyesült Államok kongresszusa egy darab törvényt fogadott el. Az erőszakos bűncselekményt elkövetett migránsok, azzal vádolt illegális bevándorlók őrizetbevételéről. Uh-huh. Amikor 1933-ban FDR, a Franklin Roosevelt átvette hatalmat, akkor az első három hónapban 77 törvényt és 99 elnöki rendeletet sikerült átpasszíroznia, hogy hát a rendeleteket azokat ő hozta, 77 törvény. Nagyon-nagyon föl kéne pörögni a Donald Trump féle kormányzatnak ahhoz, hogy legalább az árnyékát megközelítse.
Hát nem is mennyiségre megy, minőségre szerintem. Az lehet az oka. De hát úgy tűnik, mintha rengeteg intézkedés, de hát ezek mind csak ilyen, hogy is mondjam, a kilép, az biztos, hogy mindenhonnan kiléptette az Egyesült Államokat.
Hát ahonnan az első elnöksége alatt is kiléptette, onnét léptette ki. Igen, de a következő elnök visszaléptette. És most sem bennék mérget arra, hogy ez most már így marad az idők végezetéig.
De azért valóban egy picit előnyben van a szakértő velem szemben, mert hogy például látod, hogy ezekben a látszólag kapkodó és nagyon furcsa ilyen különböző intézkedésekben egy ilyen mesterterv kirajzolódik, tehát hogy van valami, nem hogy íve, hanem hogy valami iránya ennek az egésznek tulajdonképpen, amit csinál Donald Trump?
Ugye Donald Trump fejében valahol a 19. század végének helyzete van, amikor erős védővámok védték az amerikai gazdaságot, ugye akkor az akkor túlerő lévő Európával szemben, és az egy nagyon gyors felívelés időszaka volt, gyors iparosodás, a bankrendszer akkor alakult ki, a vasút, a hálózat akkor épült, tehát ez tényleg egy látványosan gyors fejlődés volt Amerikában, de azért hozzá kell tennem, ugye, hogy a gyermekmunka akkor nagyon bevet volt, például a magyar bányász történelem legsúlyosabb szerencsétlensége 1907-ben volt Pennsylvániában, ahol több száz magyar nevű ember halt meg, akik közül sokan a gyerekeiket is magukkal vitték, hiszen teljesítményre fizették őket, tehát 14 év alatti fiúk is haltak ott meg, akik az apjuknak pakolták a cseh. Ez egy ilyen korszak volt. A mai erkölcsel vagy a felfogásra ez teljesen összeérhetetlen. Tehát az amerikai gazdaság gyors felfejlődésében nem csak a vámtarifák játszottak szerepet, hanem ez is, és a gátlástalan piaci kapitalizmus, a minden szabályozás nélküli erőkapitalizmus, ami egyébként Trumpnak és hát az ő támogató ilyen technológiai milliárdos köröknek egy ilyen egybevágó elképzelése a világról, hogy az lenne jó, hogyha ők, akik egyrészt baromi okosak, másrészt rengeteg pénzük van, majd ők megszabnák, hogy legyenek a dolgok.
De hogy legyenek, az igazából azt gondolom, hogy még egy pillanatra visszatérve, azért követte ezt az Egyesült Államokban az a legnagyobb válság, ami létezett. Tehát azért ott azért a 20. század elején, hát az egy nagyon durva időszak mindenhol egyébként, de ott főleg. Mennyiben lehetséges, hogy azért a vámok javítanak valami? Ugye emlékszünk rá, amikor az iPhone-t megpróbálták otthon elkészíteni, megnézték, hogy mennyibe kerülne, és azt mondták, hogy talán mégis ezt hogy egyszerűen lehetetlen néhány dolgot visszavinni.
Van egy alapvető probléma. Az Egyesült Államoknak az adóssága az olyan 35 ezer milliárd dollár. mondanám, hogy billió, csak akkor összekevernénk az, az angol billionra, ami csak milliárd. Szóval maradjuk abban, hogy 35 ezer milliárd dollár. Ez
35 ezerszer ezer millió dollár.
Hú, ezt már én nem tudom követni, de igen, nekem csak hámasan volt matekból. Szóval igen, nagyon, nagyon sok nulla van. És nem is úgy néz ki, hogy ez csökkenthető. Márpedig azt mindenki tudja, hogy ebből előbb-utóbb égbe kiáltó botrány lesz. Az egész amerikai gazdaság összeomolhat, és akkor a világgazdaság is összeomlik, és akkor Budapesten is lesznek gondok.
Anélkül is.
Hát, igen, milyen gondoskodunk a srátatáskor. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ezt valóban tartatlan, tehát ezt valahogy meg kéne próbálni kezelni.
Ez egy régóta húzódó adósságállomány, és ugye a GDP-hez kép viszonyítva rohadt sokkal jobb, mint a miénk például, és azt mondták, mi persze az Egyesült Államok jobban el van adósságban.
Igen, az a nemzeti jövedelem fölött van jóval. És van egy ilyen 1800 milliárd dollár, 1800 milliárd dollár, igen, jól mondom, deficit a költségvetésben. Ugyanis a kongresszus nyakra főre megszavaz mindent, amire költeni kell, ugyanakkor nem hajlandó fölemelni az adókat. Sőt, ugye Trump egy adócsökkentési javaslattal van már megint a placon. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy valahonnét sürgősen pénzt kéne találni a költségvetésben. A költségvetésben nincsen könnyen elvehető pénz, mert a társadalombiztosítás, a Social Security, angolul, a Medicaid, a Medicare, a szegények, illetve az időseknek az egészségügyi ellátási kedvezménye, és a katonai költségvetés, ezek szent tehenek.
És voltak.
Hát igen, még Trump még mindig azt mondja, hogy ezekhez a szociálisan valóban nagyon fontos programokhoz nem lehet hozzányúlni.
De a veteránok már ott volt az a veterán, akit látunk, és ott azért valamit oda nyúltak neki.
Igen, azért csipegetnek le belőle. De az a lényeg az, hogy nagyon nehezen látni, hogy hol lehetne azt az 1800 milliárd dollárt a folyóköltségvetésből kivenni. És ugye amit a Muskék ígértek, hogy ők majd 2000 milliárd dollárt lecsípnek azzal, hogy kirúdossák a fölösleges alkalmazottakat, megszüntetnek minisztériumokat. Ott a saját elvallásuk szerint néhány száz milliárdnál tartanak, tehát messze nincsenek a környékén se a nagyságrendnek.
Az is iszonyatos pénz.
Igen, szóval valamit csinálni kell, és ekkor jön a vámtarifa, hogy abból majd beszedünk egy csomó pénzt, amit a Trump úgy mondta, hogy majd a kínaiak, meg a kanadaiak, meg a mexikóiak adnak nekünk egy csomó pénzt, ami valójában nem így van, hiszen az ő áruikra kivetett vámot az amerikai adófizető fogja majd a boltban megfizetni. De mindegy, szóval abból majd egy csomó költségvetési bevétel lesz, és akkor abból majd kiegyensúlyozza, Trump ígérte ma éjszakai beszédében is, az, hogy ma kiegyensúlyozza a költségvetést. Na hát ez egyelőre nem látszik.
Hát ez az amerikai fizeti ki nyilván egyszerű okokból, hogyha bejön valami 25%-os vámmal, akkor az azt jelenti, hogy a 25%-a drágában fogják itt. Nem gondoltak még arra, hogy a magány nyugdíjpénztárak pénzét el lehetne venni? Tehát csak azért, mert ott azért ez merőbb, ott több van.
Jó ötlet, csak nehogy véletlenül valaki megmondja Trumpnak vagy Musknak, mert fölkaphatják.
Kicsit másképp reagálnak rá ott szerintem az
egy kicsit
emberek.
Tehát, ott egy kicsit több pénz van benne egyébként.
Igen, ott egyrészt, hát ott meg is lenne szerintem ez az összeg, csak hát láttuk legutóbb is, hogy ugye ezek a bizonyos biztosítók elnökei sincsenek teljesen biztonságban az elégedetlen ügyfelektől.
Ja, mert ugye Yorkban előttek egy az annyi utcán.
És ez bizony, tehát az nem, ez olyan, mint a benzinár emelés, nem? Belejöttne hozni a pénzt, annyira kéne emelni a benzint, mint nálunk.
Igen, körülbelül a felébe kerül mindig az amerikai benzin, mint az európai vagy a magyarországi.
Abba bejönne.
Aminek az oka kétségkívül csak az adó tartalomban van egyébként. Tehát, hogyha fölemelnék az adót annyira, amennyire az Orbán kormány, akkor valóban egy csomó pénz bejönne, csak akkor megállna az élet, mert Amerikában nincs igazán, néhány nagyvároson kívül nincs tömegközlekedés.
Na de hát mi meg tudjuk fizetni, ők biztos meg tudják fizetni.
Hát csak ki kell építeni.
Már mi nem, úgy értem, a benzin.
Ja,
a drágább benzin.
Ja, igen.
Mert nem. Nem fizetnék.
Tehát nagyon sokan nem tudják fizetni, sokan ki tudnák fizetni, de nagyon sokan nem tudnák fizetni.
Meg az a másik dolog, amiért forradalom lenne. Tehát szerintem a benzináremelés az történet. Ezek az elképzelések, hogy jó, lehet még vagdalni, meg lehet látványosan láncfűrésszel ugrabugrálni a színpadon, ugye, hogy láttuk Elon Muskkal a legutóbb, melyben a mi gyermekláncfűrész című beszélgetés műsorunkat reklámozta tulajdonképpen, hogy, de volt ott azért elképzelése neki. Ugye egyrészt ugye ez a furcsa dolog, hogy a kriptót akarja fölhozni, ami megint csak imádják ezek a tech-esek, gondolom, tehát nekik ez tényleg mint egy falat kenyér, ami szerintem nem, tehát nem lesz megoldás erre a történetre, és végül is hozzá kell nyúlni, hát most még nagyon az elején vannak, de a Sasha ezekhez és a Medicare-hez, mert máshonnan ott azért nagyon nagy pénzek
vannak. Hát ott vannak a nagy pénzek, igen. Igen, de ugye megint csak ugye a rengeteg nyugdíjas, és ugye az élettartam megnőtt az elmúlt évtizedekben, tehát az emberek tovább élnek, mint 50 éve.
Külföldön, ezelőtt. Tudják, külföldön.
Magyarországon is, hogyha 50 éves távlatot
nézik. Ja, jó, úgy már talán.
Mindegy, szóval ezek nagyon drága programok lettek az évtizedek során, valóban az elején nem számítottak erre, de ezeket nem lehet megúszni. Hát mégiscsak az Egyesült Államok az egyetlen civilizált fejlett ipari ország, ahol nincsen ingyenes egészségügyi ellátás.
Uh-huh. Hát majd aztán a nyugdíj sem. Tehát, hogy igazából, mert azt, ha kiderül, hogy tehát szétbarmoltak egy csomó mindent, és nem tudják ezt csak a költségvetési deficit, tehát most az adósságállományról nem beszéltünk egyáltalán, és ez az éves költségvetési deficit, gondolom.
Igen.
Hát azért a szép összeg.
Nagyon durva, igen.
Hogy ja.
Igen. És ugye nagyon vicces, mert a kongresszusnak minden egyes alkalommal, amikor elérnek egy szintet, az előzőleg meghatározott szintet, akkor meg kell emelni a hitelezési plafont. És most majd március 14-én jön egy pillanat, amikor egyrészt elfogy a költségvetésben megint a kormány rendelkezés álló pénz, tehát a kongresszusnak megint meg kell szavazni egy csomó pénzt nekik. Másrészt előbb-utóbb föl kell emelni, záros hatályon, mert meg néhány héten vagy hónapon belül föl kell emelni a hitelezési plafon, tehát ez a 35 ezer milliárd dollár, ez fölmegy majd 36 ezerre, 37 ezerre, 38 ezerre, és még nagyon sokáig nem fog csökkenni, akkor sem, hogyha Trump az összes ígéretét, az összes költségvetési egyensúly ígéretét betartja, vagy fenyegetését, attól függ, hogy merről nézzük. Szóval, hogyha, ha sikerülne mondjuk 2000 milliárd dollárt lefaragni a folyó költségvetésekből, akkor is hosszú-hosszú évekig még nőne ez az adósság, aminek a kamat szolgálata az nagyjából ott verdesi az amerikai katonai költségvetés szintjét.
Ami szintén nem kevés.
Hát valamivel több, mint a magyar, igen. Olyan 900 milliárd dollár körül van.
Hogy mindezek mellett a lendület nem látszik megtörni, tehát úgy gondolom, hogy egyrészt ezzel a tempóval ezzel el is tereli a figyelmet a valóban egy törvényt fogadott ezek szerint. És másrészt pedig nem vagyok benne biztos, hogy ő tudja, hogy mit fog másnap csinálni. Szóval nekem azért mégiscsak úgy tűnik, hogy egy mestertervet nem. Ha van a fejében valakinek valami koncepció, az Elon Musk lehet, de hát ő őrült, nyilvánvalóan ez így kiderült eddig. És a kormánya pedig, hát így néztem, ugye még nem nagyon hallottak magukról a J.D. Vance-en kívül olyan sokan, de hogy ő pedig azt láttam, hogy teljes messzélességre, legalábbis Európában kapcsolatban, ő beleállt ebbe, durvábban akár, mint Donald Trump, így amikor itt a müncheni kis biztonságpolitikai beszélgetett az európai vezetőkkel, az valós, mert ugye a katonai költségvetések lefaragására készülnek, szerintem csak azzal indokolható ez, hogy Európát elengedik.
Hát ezt ugye a Pete Hegseth mondta a védelmi miniszter, hogy 8%-kal évente csökkenteni kéne a katonai kiadásokat, de a Trump beszédben meg az volt, hogy nagyon szép, új, gyönyörű haditengerészetet építünk ki. Most a haditengerészet nem egy olcsó szórakozás.
Most már egyik ág sem, tehát igen. Most már nagyon kevés az volt kard is ló kell csökkent.
Jó, hát mondjuk az ukránok által használt 50 dolláros kínai drónok, azok még a viszonylag olcsóbb dolgok közé tartoznak, de egy repülőgép anyahajó mondjuk egyrészt a tervezésétől a megépüléséig elterik 12-14 év, másrészt belekerül, mit tudom én, hány milliárd dollárba, és üzemeltetése se piskóta.
90-es években adtak át emlékszem egy beszámolót róla, hogy akkor mutatták, hogy volt egy ilyen szoba, olyan mondjuk szoba, 300 négyzetméteres valami, amikor egyik sarkában volt egy ilyen fiókos szekrény, ilyen számítástechnikai eszközök, és mondták, hogy ez így a szerveterem, csak még hát nem tudják, hogy mire felépül addigra, mennyit kell berakni, és addigra meg fog telni. Tehát itt az is van, hogy a haditechnika az egyik leggyorsabban elavuló.
De hiányoltad a többi kormánytagot, hogy azokról nem sokat hallunk. A Kennedy is. De hadd mondjak egy másikat, akiről talán még nem hallott olyan sok ember. A Brooke Rollins nevű mezőgazdasági miniszter, aki a tojásárak kapcsán most napokban azt nyilatkozta, hogy hát voltak éppen csirkét kéne tartani. A Bados Matyúkot.
Mármint kinek?
Az amerikaiaknak.
Hogy ne vegyék a tojást a közértben. Hogy,
igen, hanem... igen, igen. Na most ekkora...
I did it. Megvan igen, az a kép, most ami mutatja.
Szóval ekkora ökölséget talán még Donald Trump sem mondott.
Hát miért nem szednek csigát? Hát ez nálunk is így volt. Gombát kell szedni és csigát. Hát könyörgön, nem az van, hogy bemegyünk a piacra, azt látjuk, hogy jaj, de drága.
És megjön Hegedű Zsuzsa az audiából, kipakolja a csibéket, és akkor majd mindenki megtanulja, hogy kell tyúkot tartani.
Igen. Csak az csibéből az a baj, hogy az a baj, hogy nem szabad közel megenni. Tehát, hogy akkor nem lesz, sose lesz belőle tyúk. A gombára ez nem igaz.
A gombában sem lesz tyúk, de igen.
Szóval mindegy, és garultattam, hogy ilyen, egy kép van, ami egy ilyen matrica, amin mutat így Donald Trump valamire, és I did it, ez a felirat, és egy tojástartóra mutat. Éppen ő vitte le, $10, 90, nem tudom mennyibe került ez a doboz, amit éppen...
Ilyen 5-6-7 dollár egy doboz tojás. Nagyon sok egyébként, nagyon drága.
Ja, de hogy a benzin meg olcsó, hát valamit valamiért.
Hát egyébként. A benzin is olyan olcsó, mint amilyennek szeretnék egyébként, mert most nem néztem utána, de ilyen $3 körül van egy gallon. Azért szeretnék jobb, hogyha $2 körül lenne.
De ez a trükk, hogy gallonba számolnak, így lehetetlen átszámolni.
Hát literben. Igen, ráadásul a fogyasztás is úgy számolják, hogy, hogy gallon per 100 kilométer, tehát pontosan hány kilométert megy el egy gallonnal, és így aztán a mi fogyasztás adatoknak átszámolva is nagyon nehéz, tehát minden nehéz
átszámolni.
Ez olyan, mint a Fahrenheit meg a Celsius, tehát elég bonyolult dolog.
Beszélgettem egy tajvan szakértővel a műsor elején, aki azt mondja, hogy hát nem ő mondja, hanem nyilatkozta a tajvani védelmi, nem tudom, bizottság elnöke, hogy azért az ukrán-orosz orosz-ukrán háború kiterésekor is hát gyanús volt, hogy ezt az űrzavart Kína kihasználja, de aztán most már végleg, hogy Trump így tulajdonképpen teljesen kiszámítatlan dolgokat, mivel is így nem lehet számítani, most még úgy gondolja, hogy nőtt a veszély ennek a dolognak, és közben lenyilatkozta azt, hogy a Trump, hogy a tajvaniak ellopták a chip gyártást Amerikától, ami egy gyönyörű, egy csodálatos mondat egyébként. Tőle már egyébként a svájciak lopták el a csoki gyártást, de most már mindegy. Úgyhogy, de hogy azt látom, hogy Kínában azért, hogy még nem, nincs meg az elhatározás, hogy megpróbáljon partra szállni Tajvanon.
Tajvannak a pozíciója nyilván nem katonai szempontból erős, hanem elsősorban a gazdaság, és ebben a csipgyártás egy nagyon fontos szerepet játszik. Ugye Tajvantól már Joe Biden is kérte, hogy telepítsenek csipgyártást Amerikába, de akkor a tajvaniak eléggé korlátozottan léptek csak.
Érthető okokból.
Hát ugye az a kulcs, hogyha máshol gyártanák ezeket a nagyon fontos, tényleg a leges-leges legfontosabb, legkorszerűbb, leghaladóbb csipeket, és nem Tajvanon, akkor Tajvan ezt a biztonsági kártyát elveszítené. Ugye, mert Kínában is egyébként tajvaniak honosították meg, vagy terjesztették el a csipgyártást, tajvani vállalkozások, meg tajvani mérnökök, csak ugye ennek több szintje van, ott korábbi éltechnológiákat honosítottak meg. Amerikában most egy 100 milliárdos beruházást hirdetett meg Tajvan, nyilvánvaló módon, hogy Trump is észrevegye őket. Tehát az már egy olyan szint, amit már Trump is talán a radar képernyőjére fölkerül. Tehát Tajvant érdemes megvédeni, lám milyen hasznunk van belőle.
Vagy oda költöztetni Amerikába. Hány lakosa van most Tajvannak? Nem lehet, túl sok.
De 20 millióra emlékszem.
Most őszintén. Hát a Moáves sivatagban elfér. És akkor ott csinálják a csipjeiket, és nem megy, a Kína meg nem megy oda bántani őket. De hogy azért még mindig valószínűleg tűnik, pont emiatt, hogy azért az ők nem a katonai potenciáljuk riasztja el Kínát, gondolom, hanem az, hogy ott azért...
De mondjuk az amerikai katonai potenciált. Egyébként az a kérdés, hogy megvédi-e hát Amerika Tajvant. Ugye Biden teljesen nyíltan azt mondta, hogy igen. Az egy merész lépés volt, mert korábban ez a tudatos ködösítés ment, hogy hát vagy megvédjük, vagy nem, minden esetre nekünk nagyon fontos Tajvan, de a Biden kimondta, hogy megvédenénk. Na most Trump egyelőre még ebből nem tolatott vissza.
Jó, hát nyilván azért, ahogy érdekes módon valamiért, nem tudom, azt, hogy Putyin bevágódott nála, tehát ott az úgy érzi, hogy ott nem, onnan nem fenyeget veszély, és őt nem is, hát ott csak Európa engedi rá Oroszországot, és az neki, hogy annyira nem fáj, mi van itt téli szalámi, meg unikum, annyira nem fog veszteni, de hogy Kína azért az komolyabb, azon elgondolkozik, mielőtt hülyeséget mond Kínáról, azt észrevettem.
Egyrészt a Xi Jinpinggel valóban van egy viszonylag normális ember, emberi kapcsolata, ami nagyszerű, Joe Bidennek is volt egyébként, tehát az a személyes kapcsolata nem volt gond, sose fajultak úgy el a dolgok, mint Ukrajna esetében, habár azért fölhívom a figyelmet, vagy emlékezhetnék arra, hogy amikor a Biden átvette a hatalmat, hogy elnök lett, akkor volt nagyon gyorsan utána Anchorage-ban egy külügyminiszteri és nemzetbiztonsági tanácsadói szintű amerikai-kínai tárgyalás, ahol bent tartották a tévékamerákat. És lám mi történt, mind a két fél elkezdett a kameráknak szerepelni.
Tehát, jó.
Ugyanúgy, mint egyébként ugye most a múlt pénteken. Tehát az amerikaiak beolvastak a kínaiaknak, akik dacos arccal azt mondták, hogy amúgy pedig, hát mi meg azt gondoljuk, hogy ti vagytok azok. És már nem ti felmenői tehetnek mindenről. Úgyhogy ez a pénteki eset, ez nem... Ez se az üres térből, vagy valahonnét pattant.
Tehát nem egyedülálló a diplomácia történetében. Nem.
Igen, csak az, hogy a Fehérházban történt, azért ez felértékeli a dolgot. De
hogy egy olyan emberről, aki, hát hogy is mondjam, éppen nem egy élete legjobb napjait éli.
Ó, igen. Tehát azt elfelejteni, hogy Zelenszky 3 éve közvetlen életveszélyben van minden nap, amikor lefekszik, nem lehet biztos benne, hogy fölébred.
Ja.
És hogy egy ország pusztul éppen, amit neki meg kéne
védeni,
és akkor nekirontani, hogy azonnal mondj valami jót arról az emberről, aki gyilkol benneteket, ugye, mert nem is csak Trumpról kellett volna jót mondani, hanem Putyinról is. Tehát akkor fajult el a beszélgetés, amikor Zelenszky amellett kezdett érvelni, hogy a Putyinban nem lehet megbízni, az mégiscsak egy agresszor, aki megtámadta az országát. Na akkor csattantak el azok a legdurvább kijelentések, hogy neked nincsenek kártyáid,
Igen, ez érdekes egy picit egyébként, hogy én Orbánnál is azt éreztem, hogy majd ő megmalmozza Putyint. Meg másoknál is érzem ezt, az a csávó nem, tehát ez olyan szociopata, hogy ott nincs megmalmozás. Tehát azt vettem észre, hogy azért, aki tényleg Busvétkor novicsokkal locsol, azért ott a morális szempontok föl sem merülnek, valaki morális szempontok, amit levágják a fejét. És hogy tettek, hogy öli a saját polgárait, és hogy ugye a hatalomba kerülésénél is voltak azért, hogy is mondjam, ködös momentumok ott azoknál a robbantásoknál. Szóval úgy tűnik, és hát ugye KGB is múlt, tehát ez egész egy ilyen minden vészcsengő megszólal ilyenkor, és a Putyinnál is úgy működik a dolog, valószínűleg, hogy ő tényleg azért hát hajlik arra, hogy ez őt megdicsérik, akkor az biztos igazat mond. Hát azt mondta rólam, hogy szép vagyok és okos.
Putyin ennél okosabb szerintem.
Még okosabb? Hát
én hallottam Putyint 11 néhány évvel ezelőtt személyesen egy konferencián, és nagyon jó erő. Tehát nagyon, nagyon jól tud beszélni.
Kármilyen. Tényleg. Nem féltem.
És még hatékonyabban tud politizálni. Ne felejtsük, hogy 25 éve ugye hatalmon van Oroszországban, hogy egy rövid 4 éves időszakot leszámítva, amikor a Medvegyev volt az elnök és a miniszterelnök, akkor is ő volt hatalmon, és leépített minden ellenkezést, minden betiltott keményen, minden ellenzéki párt megszűnt, minden ellenzéki média megszűnt, nem lehet kimenni az utcára, egy üres papírlapért elvisz a rendőr, ami nincsen semmi, mert hiszen ők tudják, hogy te mire gondolsz, amikor
ez
nem...
Ez a szép, igen.
A gyereked rajzáért börtönre ítélnek. Szóval azért vannak a kisgyereked, már úgy értem.
Hogy iskolás gyereked. Nem megszünk a történetre.
Igen, szóval elhallgatott mindenkit, neki nem kell aggódni azon, hogy az otthoni közvélemény majd mit szól valamihez.
Valóban.
Még annyira sem, mint Trumpnak.
Hát igen, de hogy közben meg, és hogy közben meg, hogy mennyire vágja ezt a dolgot azért, csak beindította a gépezetet, és most ül, és nézi, hogy tulajdonképpen neki dolgozik. Az Egyesült Államok elnöke, a magyar miniszterelnök, a szlovák, tehát nincs dolga vele.
Ugye Trump bózasztóan szeretne Nobel-békedíjat kapni.
Tényleg?
Igen.
Jó, de édes.
Ugye két dologgal lehet valami esélye, a közel-keleti béke megteremtésével.
Erre lássuk be az esélye, kisebb, mint hát, a orosz-ukrán
október békére. 7-e előtt esetleg még lett volna, hogyha még az izraeli-szaudi megállapodás is tető alá tudja hozni, akkor azt mondja az ember, hogy igen, azért valami elmozdult a közel-keleten, csak most speciál jelen pillanatban éppen háború van, tehát a béke Nobel-díj éppen nem aktuális. Majd, hogyha ennek sikerül véget vetni. A másik, hogyha az orosz-ukrán, vagy ukrán, igen, az orosz-ukrán, az orosz-ukrán háborúnak véget tudna vetni, úgyhogy mind a két fél megnyugszik. Na most ennek az esélye minimális. De hogy mennyire fontos neki, szóval izraeli személyiségek is javasolták Nobel-békedíjra a túszok kiszabadításáért, amibennek az az üzenete, hogy még a maradék túszokat, meg a maradék holtesteket lehetőleg azért segítsen már hazahozni. Ez ilyen ösztönző, stimuláló dolog. És az orosz-ukrán kibékítés is nagyon nagy dolog lenne.
Hát
valóban.
Ha valóban kibékítés lenne. De
a két fél közül jelen pillanatban csak az egyikre tud igazán nyomást gyakorolni. Pont azért, amit az előbb próbáltam érzeketetni, hogy Putyinnak zakson, hogy az amerikaiak mit gondolnak, mit mondanak, vagy mit tesznek. Hát most maximum egy újabb szankciós csomagot, hogyha elfogadnak. Hát, de most éppen az ellenkező van beígérve, hogy majd enyhítik a szankciókat. Szóval csak az egyik félre tud nyomást gyakorolni, és megpróbálja az Egyesült Államok teljes súlyával és a saját teljes súlyával rá nehezedni Zelenszkijre, és beleszorítani egy bármilyen megállapodásba, mármint az amerikaiak szempontjából.
Hát az elég érdekes tárgyalási szempont, amikor azt mondod, hogy figyelj, hát jönnek az oroszok, elfoglalnak előtte, én akkor elvinném a vagyon felé. Tehát azért, hogy is mondjam, azért ezzel a szemlélettel az Egyesült Államok elnöke még nem?
Az meg a másik fel a dolgoknak, hogy miközben ugye ez a politikája, hogy kényszerítsük be az ukránokat egy tűzszünetbe, aközben az oroszoknak is próbálja jelezni, hogy most már azért elég legyen, most álljatok meg, mert azért van egy határ, ami utána az Egyesült Államok egyszer nem teheti meg, hogy semleges maradjon. Most még eljátszhat ezzel a gondolattal.
De most se tehetné meg.
Hát szerintem se, de mondjuk Ukrajna az csak Ukrajna, de utána ott van a három balti állam, Lengyelország.
Moldova.
Moldova az Moldova, az se érdekes, de Románia. Ezek mind NATO tagok.
Ja, úgy igen.
És ott ugye, hát nem azt mondom, hogy a törvényes kötelezettségek az ötöd, vagy a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek, hanem az Egyesült Államok alapvető létérdeke sérülne, hogyha azokat az országokat élné támadás.
Tényleg sérülne, mert nekem úgy tűnik Trump viselkedéséből, hogy igazából Európa az ilyen boomer cucc. Tehát azt lehet vinni, vigye a francba Putyin, kit érdekel, könyörögöm. Ugye P.G.O. Rourke gyönyörű sorai, nem lehet egy rohadt kutyát megfutatni ezen a kontinensen, azért ne vinnénk magunkkal útlevelet. Tehát tényleg ez ilyen, mi jelentősége van Európának?
Hát Európa népesebb, mint az Egyesült Államok, az Európai Unió népesebb, nagyobb vásárlóerőt képvisel, nagyobb piac. És ugyan ugye katonai erőt tekintve valóban elmarad, de azért, hogyha megrázza magát, és a következő 5 évet annak szentelni, hogy fölfejleszti a védelmerét, akkor az meglepő változást hozna a világon. De erre csak az a történelmi példa, hogy 1952-ben, amikor a közös piac magja kezdett kialakulni, akkor a 6 magország megalapította az Európai Védelmi Közösséget, amelyről nem nagyon hallottunk azóta sem, aminek az a lényeg, ami azért van, mert Egyesült Államok végig hevesen ellene dolgozott. Na most lehet, hogy 52 óta az összes amerikai elnök, ugye akkor, ha jól emlékszem, Truman volt, aztán Eisenhower és a Kennedy, és mindenki más nagyon rosszul látta a világot. De most úgy néz ki, hogy Trump megpróbálja ezt a dolgot, ezt feléleszteni az Európai Védelmi Közösséget. Építsenek ki saját hadsereget a NATO-tól függetlenül. Saját védelmi képességeket a NATO-tól függetlenül. Ez nagyon érdekes, és nagyon meg kell gondolni Európának is, hogy mit tesz, hiszen a légi utántöltés, az infrastruktúra, a légvédelem, a világűrből való hírszerzés, ezeket a kapacitásokat a NATO-ban gyakorlatilag szinte csak az Egyesült Államok szolgáltatta. Na most ezt ki lehet építeni, de hát baromi sokba kerül, nagyon időigényes is, és utána, hogyha véletlenül a következő amerikai elnök 4 év múlva visszatalál egy normálisabb politikához, akkor ott fogunk állni megkétszerezett képességekkel.
Az sose jártam. Hát szerintem az. Nem is az a kérdés, hogy miért hagyná ezt Putyin, hisz azt látja, hogy most feltornázunk mint 6%-ra a katonai költségvetés, és elkezdjük építeni, minden évben, évről évre kisebb esélye van, hát nem, Én nem hagynám, hogy Európa ilyen brutális erőt összerakjon magának, ha én lennék az orosz elnök. Azt mondanám, hogy hát most még akkor Amerika nem védi meg őket, még most nincs fejlett hadseregük, bum, most megyek oda.
Hát egyelőre Oroszország Ukrajnával sem bír. Igen, de Oroszország Ukrajnával sem bír. Tehát az étvágyat az jelentősen visszafogja a képesség.
Ez visszafogta? Tehát, hogy is mondjam, a Putyin fejében ez így azért leülepedett, hogy itt valami nem stimmel, hogy ez a második világháborús technika nem annyira alkalmas erre a mostani hódításra?
Hát ugye a mostani ipari teljesítményeket figyelembe véve, tehát az Oroszország nemzeti jövedelme az nagyjából Olaszországéval vethető egybe, azért a németeké nagyobb, a franciáké, a briteké, tehát a lengyel hadsereg írtózatos ütemben fejlődik,
azt
erősödik.
Ugye, 8%-et költik rá így nagyjából a költségvetésre.
Nem emlékszem pontosan,
valami de nagyon, száll, nagyon, az, sokat, az nagyon,
nagyon sokat. Nagyon sokat. Tehát, mert a lengyeleknek is vannak tapasztalataik a történelemben. Na mindegy, szóval az amerikaiak egyelőre még nem fenyegették meg Európát azzal, hogy kivonják nem hogy a balti köztársaságokból, Lengyelországból, Romániából, Hori Benedictus pápáról, Magyarországról az amerikai katonákat.
Pápa elesett.
Ja, ez egy másik történet.
Nem így, nem úgy.
Oda egy belpolitikai szakértőt kell hívni. Igen, de Németországban is ugye ilyen 80 ezer körüli haderő állomásozik. Tehát arról még nem volt szó, hogy ezek hazamennének.
Azért, nem, de arról szó volt, hogy a franciák nukleáris arzenáját, ami a NATO-n kívül kezelnek, azt áttelepítik, és az angolokat is bevonják ezzel.
Hát igen, de ez néhány száz nukleáris robbanófej, aminek
Hát azért ez nagy balhét tudja, el tudja rontani az ember reggelét, néhány száz nukleáris robbanófej.
Igen, hát szóval nem lehet összehasonlítani azt a csapásmérő képességet, ami az Egyesült Államok már megvan, ugye a briteknek egy atomtengeratjájuk cirkál rendszeresen a tengereken, van nekik több is, csak ugye be van osztva, hogy mikor melyik
tankolni.
Fut. Igen, a többiek pihennek. A franciáknak ugye repülőgépeken vannak, ugye a mai légvédelem mellett egy repülőgéppel célba juttatni egy nukleáris robbanó eszközt azért az nem olyan egyszerű.
Hát, nem olyan
egyszerű. Jó, mondjuk el lehet engedni 1000 kilométerről, vagy 600 kilométerről. Hát a manőverező robot repülőgépen. Igen,
A drón a következő vonal, az drón lesz, emberek nem lesznek. De hogy annak fényében egyébként, hogy azért Oroszország képtelen összerakni valamit, ami kisebb egy Moszkvicsnál. Tehát, hogy azt gondolom, igen, hogy a nem tudom, mennyire látványpékség az ő egész nukleáris arzenáljuk, vagy azért ott azért képbe vannak, és azt meg tudják csinálni. Tehát az képest, hogy nem ismerek orosz laptopot, és nem ismerek, szóval csomó dolgot nem ismerek, de lehet, hogy a tudatlanságom nagy, de hogy alapvetően gyakorlatilag lehet, hogy ott is így azért, amikor ki kell állni a garázsból, ugye emlékszünk erre a klasszikus magyar hadgyakorlatnak az ő menetére, akkor azért 10 ilyen jó kis ifából azért, hogy is mondjam, 9-ben vagy 7-ben maradt a garázsban.
Hát az orosz haditechnikát fejlesztik, az biztos, de a legköltségesebb részek, ugye a harckocsi haditengerészet, a páncélosok, abban nagyon rosszul állnak, már a T-55-ösök is a fronton vannak, ami...
Az
régi technológia, ugye? Azért 55, mert 55. Mert 54 egyébként, de mindegy. Szóval igen. Tehát nagyon régi harckocsikkal is, meg zsigulikkal és robogókkal is rohamoznak, meg észak-koreai segélycsapatokkal. Tehát az orosz katonai képességek jelen pillanatban nem alkalmasak arra, hogy az Egyesült Államok nélküli NATO-nak neki roncsanak.
Nem jutnának be Viszont Észak-Korea szerepe tényleg egy kicsit érdekes ebben a történetben. Egyrészt ugye volt ott is egy ilyen barátkozás annak idején, a Észak-Korea elnök és az Egyesült Államok
között. Igen, Kim Jong-un, szerelmes leveleket váltottunk egymással, ahogy Trump mondta, igen.
Istenem, milyen klassz lehetett. És mindenről a férek tehet, ugye? De hogy most nagyon furcsa volt, mert ugye amikor a szankciókat elkezdik bevezetni, akkor az volt az elképzelés, hogy majd India kiváltja az energiaordozókat, meg Észak-Korea fegyvert, meg lőszert szállít, de hogy létrejött egy együttműködés tulajdonképpen, és egy nemzetközi jogásztól kérdeztem, hogy ezért ezáltal Észak-Korea hadviselőfélnek számít-e, és azt mondja, hogy egyértelműen igen. Tehát, hogy ott harcolnak a katonái, de azért ez mégiscsak túlzásnak tűnik Észak-Korea részéről, vagy ott az van, hogy az ember élet az olyan különösebben nem számít. Nincs elég embere Putyinnak? Mi szüksége van az észak-koreai katonákra?
nincs elég embere Putyinnak.
Oh.
Igen, igen. Tehát nem csak az ukránoknak nincs elég emberük, de a Putyinnak sincs elég embere.
Annyian vannak, mint az oroszok.
Az ukránok nem, sajnos nem.
Az oroszok igen.
Igen, az oroszok vannak csak annyian. De Oroszországban egyrészt az ipart átállították egy hadiparra, tényleg három műszakban kéne termelni a tankgyáraknak, de, vagy a rakétagyáraknak, ehhez emberek kellenek. Másrészt az orosz férfi lakosságról tudjuk, hogy az egészségállapota nem túl jó. Tehát a katonai szolgálatra alkalmas, viszonylag fiatalabb éve a túl férfiakból korlátozott létszám áll rendelkezés, és nekik kéne dolgozni a gyárban is egyébként.
De még mindig nem volt teljes mozgósítás.
Egyszer volt, egy hullám, nagyon népszerűtlen volt, és Putyin szemlátomást óckodik attól, hogy még egyet hirdessen, mint ahogy Zelenszkij is óckodik attól, hogy levigye a hadkötelezettség határát 25 év alá.
Igen, az egy mindig az...
Mert ezek nagyon népszerűtlen
dolgok.
Mert
hogy az ember maga ellen fordítja a saját lakosságát, és ugye az általában Oroszországban talán kevésbé számít, de pont Ukrajnában
számít.
Túl demokratizálták magukat, ott számít.
Hát igen, és Zelenszkij távozását ugye az amerikai kormányzatnak egy része szorgalmazza, és lehet tudni, hogy Donald Trump fia, idősebbik fia, az ifjabb Donald, a Tucker Carlson és néhány más ilyen befolyásos ember azt sugalmazza Trumpnak, hogy itt van a lehetőség, hogy kiszorítsuk Zelenszkijt, és akkor, ha ő nincs a képernyőn, akkor majd a következő elnök majd engedékenyebb lesz, de egyrészt Zelenszkij is elég engedékeny, ugye a legutolsó tegnapi megnyilvánulása azt mutatja. Másrészt a következő, hogyha nem ő lenne esetleg, akkor Zaluzsnyi tábornok, aki a hadsereg főparancsnoka volt, semmi garancia nincs arra, hogy ő engedékenyebb lenne adott esetben az oroszokkal szemben. És mi van akkor, hogyha engedékenyebb az oroszokkal, az oroszok akkor sem állnak meg. Ugye jelen pillanatban az a helyzet, hogy Ukrajna szeretné visszakapni a területét, ez a cél, a deklaráció.
Igen.
Az oroszok meg azt mondják, hogy mi meg szeretnénk azt is,
ahol még nem
ahol vagyunk, még nem vagyunk ott. Igen, igen. Na most ez a kettő, ez nem fedi át egymást.
Hát igen, ebben a háromdimenziós világban nem, de hogyha kiderül, hogy multiverzumban élünk, de nem is ez a kérdés, hogy az oroszok belemennének. Tehát ott a Putyin lecserélésére ugye nincs nem esély, de az elképzelhető, hogy azt úgy, azért ő figyeli, hogy tudjuk, hogy a közvélemény nem különösebben hangos, de azért egy bizonyos határon túl nem érdemes feszíteni a húrt, hogy a részéről elképzelhető olyan kompromisszum, hogy azt mondja, hogy nem az, hogy ahol most állunk, akkor ott hozzuk meg a határ, de hogy még talán vissza is menne egy kicsit, és pár területtel beérne.
Nekem régi heppem, hogy a zaporizsai atomerőmű visszaadása az Ukrajnának végül is egy nagy siker lenne, a Putyinnak nem kerülne sokba.
Az egy jelképes.
Igen, jelképes dolog, cserébe megtarthatná a Krímet, meg amit elfoglalt idáig. Ott a nagy engedmény a nyugat, hát inkább Amerika részéről az lenne, hogyha visszaengednék Oroszországot a világgazdaságba. Mert azért ott nagyon sokat lehet kaszálni. Tehát az orosz oligarchák és a Putyin személyes környezete azért nagyon sokat veszít azon,
hát, hogy
nem tudnak hitelkártyát használni, meg az összes jaktjukat elvitte az ördög.
Az tényleg pokol lehet. Bármint már azoknak is, akik nem ott élnek, mert miért élnének ott, ugye ki akar Oroszországba jönni azért csak, mert ott van.
De hát hogy már a Gérard Depardieu is visszaköltözött, igen.
Tényleg?
Igen.
Nem, nincs már ott?
Nincs már.
De úgy, hogy bűnbánat, és hogy de hülye voltam,
hát,
vagy...
Erre nem emlékszem egészen pontosan, de azért annak is, szóval megvannak a korlátai egy oroszországi moszkvai luxus lakásban való élésnek is, életnek
azt
is.
Azt hittem, hogy Depardieu-nek, mert neki is megvannak, igen, tehát Steven Seagal, ugye szintén.
Igen.
Döbbenetes, hogy...
És meghirdettek egy programot, hogy a Bidenben csalódott amerikaiakat is szívesen látják, olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy tömegek nem áramodtak át
Oroszországban. Környékén, de szerintem te is, amikor egyszer hírként beszámoltak arról, amikor még rendszeres előtt voltunk, hogy Romániába, egy gödöllői polgár Romániába szökött át, és hogy ez volt ez a hír, hogy végre valaki elindult az ellenkező irányba, mikor már ugye akkor tömegesen jöttek hozzánk a magyarok.
Hát volt amerikai katona, aki Észak-Koreába szökött át.
Megbánta.
Azt hiszem, megbánta.
Igen, tehát ez kicsit azért nehéz. De hogy azt tudjuk, hogy igen, tehát én azon gondolkozom még közben ezzel, hogy oké, hogy ezt a szerepet felvállaltuk, vagy nem mi, hát ők. De hogy a kárpátaljai magyarok, hogy maradtak ki a számításból, az nekem mindig olyan érdekes, hogy tehát ennél nagyobb árulást nem lehet elkövetni, mint amit, vagy azok olyan kevesen is vannak, meg a sokat isznak, nem számítanak.
Most a magyar külpolitikáról beszélsz. Hát,
persze.
Ugye a kárpátai magyarok létszámát, azt utoljára, amikor szakértőt hallottam, ilyen 80 ezer emberről beszélt, de lehet, hogy csak 60. És egy jelentős részük Magyarországra költözött át, de aki nem Magyarországra költözött át, és esetleg még ott van a bejelentett lakcíme Kárpátalján, azoknak egy jelentős része például Csehországban dolgozik. Mert ugye ismerik a szláv nyelvet, és viszonylag könnyen be tudnak illeszkedni, és Csehországban egy meglehetősen baráti fogadtatásra lehetek, hiszen szükség is van rájuk.
És az egész kárpátai ott maradt Tarbélának, hogyha esetleg mégis forgatna egy filmet, akkor ott lehetne nagyon lassan.
Hát ott eléggé eloroszosodott egyébként, eléggé eloroszosodott, tehát még a korábbiakhoz képest is, amikor ilyen ukrán-orosz, ruszin, magyar, ilyen keverék volt. Ugye a magyarok eltűntek, az ukránok közül sokan eltűntek, és akik bejöttek helyette a kelet-ukrajnából érkezett menekültek, azok orosz anyanyelvűek. Úgyhogy nekem azt mesélték.
Nem kell ők számolnia Orbán Viktornak, hogy ott bármiféle visszhang keletkezne.
Hát, hogyha az a furcsa helyzet állna elő, hogy Magyarországhoz csatolnák valamilyen átok folytán a Kárpátalját.
Nagyon megszívnánk.
Nagyon. Hát ugye egy óriási lakosság, amelyik nem tud magyarul, nagyon alacsony életszínvonal, nagyon rossz infrastruktúrával, tehát erről nem is érdemes különösebben beszélni.
De nem is szándékoztam, mert akkor izé van, hogy igen, az emlékszem ezen poénkodik, a háború elején, hogy Putyin megígérte Orbán Viktornak, hogy a Kárpátalját Romániához csatolja, hogy azzal talán megbusztánk ezt a problémát.
Ja, igen,
de hogy alapvetően felrepedek. Még azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen van, hogy a béke Nobel-díjra hajt Donald Trump, azért, hogyha tényleg egy négyzetkilométernyi területet visszakapna Trianonból Orbán Viktor, azzal örökre megnyugodna.
Igen, hogy nem kell az egész Kárpátalja, csak mit tudom én, egy járás, mondjuk a beregszászi járás, ahol akár a 25%-ot is elér a magyarok aránya.
Szóval igazából ez is, hogy azért, csak azért, hogy tényleg komolytalanul hangzik meg minden, de szerintem fölmerül azért a fejekben ez a történet, ugye ez a messianisztikus, ezoterikus MDF szárnynak a lenyomata még a mostani Fideszen, amitől ezek a dolgok
ugye
azért...
A terület gyarapítás az mindig jól veszi ki magát egy vezető számára, legalábbis azt gondolja, és egyébként ugye vannak ezek a furcsa gondolatok Grönlanddal, Panamával és Kanadával kapcsolatban egy kezdésnek, de az amerikai történelem az csodálatos. Például Grönlandot a 19. század közepe óta szeretnék különböző hullámokban, és Grönland az végül is valahol az észak-amerikai kontinenshez tartozik, hiszen kicsit közelebb van, picit közelebb
van. Én elfogadom.
Van. Hát, ha ránézem rá
térképre. Történelmileg nem úgy alakult.
Hát igen, világos a helyzet, Grönland az észak-amerikához tartozik, speciál közelebb van Kanadához, mint az Egyesült Államokhoz, de egy apróságokban nem érdemes belemenni, meg annak a katonai stratégiai jelentősége valóban megvan, és most is van jelentős amerikai támaszpont, hiszen a Grönland fölött jönnének, hogyha kitörne a világháború, akkor Grönland fölött repülnének az orosz rakéták Amerika felé.
De ott mondjuk 0, most direkt utána néztünk a népsűrűség.
Ja, ne, hát
négyzetkilométerenként 0,025 ember lakik.
Hát ugye a déli meg a nyugati peremén lehet élni, a többi az gyakorlatilag lakhatatlan.
Kifutópálya.
Lakhatatlan jégsivatag.
De miért nem Mexikót akarja? Az ott van közel, de azt meg se említi soha. Kanada, Grönland, mind szóba, Mexikó.
Mexikóval háborúzott az Egyesült Államok.
Tehát, hogy is mondjam,
van tapasztalat.
Egyesült Államok nagy része Mexikó.
Ja, hát ez meg a másik, hogy mi föl vagyunk háborúdva, az, hogy milyen hülyeség az, hogy meg akarja venni Grönlandot Dániától. Ugye megvették Floridát a spanyoloktól, Louisianát a franciáktól, és egy olyan 16-17 magyarországi területet Mexikótól. Ott van most Kalifornia például, meg Washington, meg Arkansas, meg ezek az államok, ezek Mexikó területe voltak, csak eladták viszonylag jutányos áron a 19. században Amerikának.
Úgyhogy el is kezdték a mexikóiak, ez a Make Mexico Great Again, és visszarajzolják magukat a térképre, ez nagyon szórakoztató.
Akkor nagyon nagy lenne, igen.
Igen, hát hatalmas lenne egyrészt, másrészt pedig és Balatonnak nevezik a mexikói öblöt. Tehát, hogy akkor mindenki nevezett annak, aminek akarja. A következő, tehát igen, azt azért nagyjából sikerült kikövetkeztetnem, hogy te se látsz egy mestertervet azért egy ilyen stratégia, vagy azért
Igen, tehát az izolacionizmus az szintén egy hagyományos amerikai politikai vonulat. Csak ugye az elmúlt évtizedekben az egész világ azt gondolta, és hát én magam is azt gondolom, hogy Amerika nagyon is profitált a globalizációból. És hogy nem, ez irracionális, amit a Trump szeretne, de attól az még ez még egy mesterterv lehet.
Az irracionális, de milyen következményekkel járna? Tehát ezt tudjuk pontosan, hogy nem, tehát nem tud bezárkózni, jobban be tud zárkózni, mint mi. Mert ha például mi felhúznánk a falakat, akkor itt
az emberevés
lenne. Persze. Az Egyesült Államokban el lehet hitetni talán ezzel a drill baby, meg hogy újra nyitjuk a kőszénbányákat, meg szóval ezekkel, hogy akkor munkalehetőség. Talán hihetőbben hangzik, de megoldhatatlan nyilván ott
nagyon,
is.
Nagyon-nagyon kevés bányász van már Amerikában.
Majd lesz.
Tehát megvan a legendája, meg a kultúrája, főleg ilyen helyeken, Nyugat, Virginia, meg ilyen helyeken, na de nincs szükség szénre, hiszen ha szükség lenne szénre,
akkor lennének
bányák, igen.
Az a borzasztó, hogy az ígéretekből nem bontakozik, hogy az ipar milyen irányba menne, abban az irányba menne, hogy jó, most akkor nem figyelünk oda a természetvédelemre,
igen.
Hanem ez oké, ezzel lehet pár centet nyerni,
igen, de a drill baby drill, tehát a fúrjunk babám, fúrjunk jelszó nélkül is Amerika a legnagyobb kőolaj exportőr jelenleg a világon. Tehát nem nagyon kell plusz kapacitásokat most rövid távon beállítani.
Igen.
Ja, ugye most kitalálták, hogy Alaszkának a legészakibb részén lévő mezőkről, gázmezőkről, majd egy 1300 kilométeres sővezetéken egy ilyen tengerparti cseppfolyósító állomáshoz viszik a gázt, és akkor onnét majd Dél-Korea meg Japán majd onnét fogja importálni a cseppfolyós gázt, ami a Trump beszéde szerint 1000 milliárdokban mérhető beruházás, valójában egy 44 milliárdos beruházás, ami dolláros beruházás.
Sok az, csak nem annyira.
Az se kevés, igen, ja. Nekünk például nagyon jól jönne, de igen. Na mindegy,
feleznénk.
Szóval vannak elképzelések, de igazából egyik se sürgető, hiszen Trump ugyanazt mondta, hogy borzasztó gazdaságot örökölt Bidentől, de valójában egy remekül ketyegő svájci órát örökölt Bidentől, amit éppen most majdnem kimondtam, szóval Versailles-jel.
Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő, helyettese, külpolitikai újságíró volt a mi stúdiónkban, és hát ez volt a reggeli személy. Ez meg, ami egyébként körülötte volt, előtte főleg, és aztán majd később, nem, utána már nem lesz egyáltalán, ez volt a reggeli gyors. Én hétfőig egyéb fontos elfoglaltságaim mellett, hogy hiányommal tüntetek, de hétfőn tüntetek, de hallgassák a Klubrádiót, hamarosan készülnek, kezdődik a gyűjtőhét, imádni fogják. Ó, nem fogják elhinni, hogy milyen sokrétűen, milyen szíves szólóan, és hát milyen komoly arccal tudunk támogatást kérni önöktől, mert hogy hát kettesben maradtunk aztán mi, meg a hallgatóink. Úgy látszik, hogy a Szülőnyi Testvédelmi Hivatal tűzfalat húztak körénk, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen.
Önöknek is, hogy itt voltak. Ennyi volt.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.